A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt a Trend FM-en Vranovics Károly, az Alphavet ZRT Agrár és Biotechnológiai Divíziójának igazgatója. Jó estét kívánok, illetve szervusz, megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, mi a szakmában azt szoktuk mondani, hogy tegeződünk, így egyszerűbb a kommunikáció is, meg úgymond az ügyfélkapcsolattartás, meg az üzletelés, úgyhogy köszönöm szépen a tegeződést.
Jó, hát itt mi most nem üzletelni fogunk, bár mindenképpen arról fogunk beszélgetni. Méghozzá egy olyan témáról, amiről már többször másokkal beszélgettem, akár egyetemi tanárral, aki ugye ezt tanítja, illetve gyakorló szakemberként részt is vesz a munkában, és ez a varázs kifejezés, ez pedig a precíziós gazdálkodás, ami úgy tűnik, hogy nem csak a szántóföldeken, hanem az állattartásban is egyre inkább bevett gyakorlat, és talán én innen is indítanám, hogy definiál kérlek a precíziós gazdálkodás mit jelent. Úgyhogy mondjuk ebben benne legyen az is, hogy ez akár szántóföldi, akár kertészeti, akár pedig állattartással kapcsolatos precíziós gazdálkodás.
A precíziós szerintem úgy lehetne lefordítani, hogy precíz. Ugye kis túlzással azt jelenti, hogy az adott terméket, vagy az adott beavatkozást megfelelő időpontban, megfelelő mennyiségben és a megfelelő helyen végezzük el. Legyen ez mondjuk szántóföldi növénytermesztés, vagy egy gyümölcskultúra, vagy állattenyésztés, vagy földművelés, vagy bármi olyan drónos, bármilyen beavatkozás, hogy az ne legyen sok, ne legyen kevés, pontosan ott legyen, ahova kell, tehát fizikailag, és ezáltal nyilván a költségeket is, a termés hozamokat, majd amiből ugye eredője adott vállalkozásnak az eredmény szintjét tudjuk növelni. Én így tudnám lefordítani nagyon egyszerűen.
Pont ezen gondolkodtam, hogy amikor elhangzott a drón, mint egy oly divatos technológiai eszköz. Emlékszem, még a 2020-as évek elején ez a sci-fi kategória volt, amikor Bauer ügynök csak odaszólt, hogy egy drón képet kérek valahonnan, vagy dróncsapást kérek. Mára meg már ugye a drón szó többször hangzik el a médiában, mint egy csomó más kifejezés, ugye sajnálatosan a háború miatt is, de hogy miért kapaszkodtam ebbe bele? Hogy feltétlenül a precíziós gazdálkodás arról szól, hogy mindenféle technikai kütyűvel segítsük meg a gazdálkodót, vagy egyébként ezek nélkül a technikai eszközök nélkül is lehet precíziós gazdálkodást folytatni, vagy ez előfeltétele, hogy legyen precíziós gazdálkodás.
Nyilván az, hogy egy adott technikai kütyű, mondjuk az mennyire precíz, vagy mennyire fejlett, az adott üzletág, vagy adott szektornak a kérdésköre, egy mai drón, amit használunk a mezőgazdaságban, lehet az előbb említett hadiparról már lehet egy elavult technológia. Azt gondolom, hogy a precíziós gazdálkodásnak az a lényege, hogy az adatokat tudjuk rögzíteni, és adat alapon tudjunk dönteni. Lehet ez kockáspapír, lehet ez egy egyszerű feladatmappa, lehet ez öt tehénnek a pontos adminisztrációja, tehát nem feltétlenül kell hozzá mindenféle IoT eszköz, meg ilyen divatos szenzortechnika, mert ugye, hogyha már valaki elmond három olyan szót, hogy IoT, meg szenzortechnika, drón, akkor ő már azt hiszi, hogy ő nagy precíziós startupper, ez nem így van nyilván, de vannak szekciók, amik változtak. Én 2003-ban végeztem az Agráregyetemen, agrármérnökként, de akkor már a gépész pattársaim, ők már nagyban használták a szántóföldi növénytermesztésbe, ugye a GPS alapú, akkor még nem is volt az autóban GPS, én úgy emlékszek.
GPS, de a traktorban már volt.
A traktorban volt, tehát a GPS alapú sorkövetés, meg utána jöttek a precíziós beavatkozások, és hát igen, akkor az állattenyésztés, az még, ha a tanüzemekre gondolunk, az még igen ott tartott, hogy egy ilyen wow élmény volt, hogy elment, és ilyen időutazás, és azt gondolom, hogy megtörtént a nyugat-európai technológiai mondjuk azt integráció a magyar mezőgazdaságban, de az állattenyésztés az egy kicsit később követte le a mezőgazdaságnak a növénytermesztő gyümölcs, vagy esetleg az egyéb ilyen zöldségtermesztő részét. Most már itt van, de majd gondolom erről fogunk részletesen beszélni, de mindenképpen volt egy késlekedés.
De egyébként ez a kialakulásban is így volt, tehát korábban kezdődött a szántóföldeken, meg a kertészetekben a precíziós gazdálkodás. Mondjuk egy kertészetben, ha itt csak a hollandokra gondolok, hogy sokkal könnyebb, már idézőjelben könnyebb, illetve mindenképpen könnyebb, mert egy viszonylag belátható területen, zárt rendszerben sokszor mondjuk termelnek növényeket, hogy maradjunk még egy kicsit a növénytermesztésre. Tehát én ebből azt gondolnám, hogy előbb elkezdődött ez a fajta gondolkodás. Vagy egyébként mondjuk, ha már Hollandiát említettem, ott a tejtermelésben is már korán elkezdődött a precíziós gazdálkodás.
Én egészen pontosan emlékszem, hogy 2004-es évek, 2005-ös évek, tehát azért az 20 éve volt, már akkor a hollandok fejő robotokkal fejtek. Tehát addig, amíg mi klasszikus ilyen fejőházakban, meg egy-két gazda már hallott róla, hogy vannak ilyen karusszelek, ilyen körforgók, akkor kezdtek el ezek a komolyabb fejőházak bejönni Magyarországra, ahol ugye már van telepirányítási rendszer, ahol már van egyedi azonosítás, ahol már van tejmérés, az adatok azok összemennek egy központi szerverre, ahol lehet bármilyen döntést is hozni, akkor már a holland gazdák ugye fejű robottal fejtek, az még ilyen hihetetlen volt. Akkor még ugye azt mondták, hogy hát ez biztosan nem fog ide bejönni. Azt gondolom, hogy volt egy generációváltás. A 2000-es évek környékén volt egy komoly generációváltás, ahol a gazdatársadalom átadta a stafétát, vagy a házon belül a család valamelyik fiatalabb tagjának, vagy esetleg fiatalabb menedzsereket vontak be a gazdálkodásba, és esetleg azok mondjuk külföldön tanultak, vagy külföldön voltak akár egyetemek által tanulmányutakon, és hát egyszerűen beszippantotta őket a technológia. Nyilván rengeteg új kereskedelmi vállalat indult, azok nyilván importtermékeket kezdtek el forgalmazni, és nyilván ugye a megtérülését megértették a gazdákkal, és így elkezdték ezeket a precíziós technológiákat alkalmazni lépésről lépésre.
Na most ugye azon gondolkodtam, mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, hogy biztos több oka van annak, hogy ez ennyire előre tört. Vagy hát majd elmondod, hogy mennyire tört már előre Magyarországon a precíziós gazdálkodás, de ugye egyik oldalról azt látom, hogy igen, az, hogy mennyi inputot viszek be egy termelésbe, az nagyon fontos akkor, amikor majd el kell adnom ezt az adott terméket, hogy mennyi pénzből termelem meg azt az adott terméket. De a másik oldalról meg ez a fajta precíziós gazdálkodás a technika segítségével. Én arra is gondoltam, hogy mikor azt mondod, hogy átadták a stafétát, hogy nagyon sokan nem tudják kinek átadni a stafétát. Vagy mondjuk, ha elmegy nyugdíjba mondjuk 4 idős alkalmazott egy tehenészetből, a helyére már csak 2 fiatal fog jelentkezni, vagy ez lehet, hogy már egy túl optimista szám. Szóval, hogy melyik nyomja inkább a technológia fejlődést a mezőgazdaságban, illetve az állattenyésztésben a munkaerőhiány, akár szakképzett, akár a szakképzetlen munkaerőhiánya, vagy pedig inkább a megtérülés, vagy a költséghatékonyság?
Most 3 olyan kérdést tették föl, amiből az első, hogy a generációváltás, vagy staféta átadás az hogy történik meg, akár a mezőgazdaságban, akár mondjuk más vállalatban, ez azt gondolom, egy külön megbeszélést, vagy egy ilyen külön társalgást is megérne, mert ez egy nagyon komoly történet.
Arról majd beszélünk később, én csak igazából arra akartam rávilágítani, hogy ez jutott eszembe hirtelen, amikor elkezdted mondani a generációváltást, hogy itt ennyi probléma lehet, hogy melyikre ad igazán választ a népesítés.
Amikor elkezdődött ez a fajta precíziós gazdálkodás, nyilván van egy kinyílt ugye Európai Unióba élünk, kinyílt a piac, és hát nyilván olyanokkal kell versenyezni a gazdáknak, akik ugye precíziósan gazdálkodnak. Az, hogy exportál az ország, exportáljuk a termékeket, ugyanúgy importtermékek is érkeznek, tehát versenyképesnek kell lenni a Magyarországnak és a magyar termelésnek a nemzetközi piacokon. És nyilván a külföldiek, ha precíziósan gazdálkodnak, és az önköltséget nézik, esetleg családi gazdálkodásba, több generációs családi gazdálkodásba, olyan üzemméretekben, ami ugye ki van számolva, hogy a legjobb gazdálkodnak, nyilván teljesen más önköltségre állítanak elő tejet, tojást, vagy különböző típusú húsokat, ezért ez egy kötelező jelleg volt. Azt szoktam mondani, hogy aki nem kezd ebbe gondolkozni, az azon gondolkozni, hogy hogyan hagyja abba. Mert hogyha nem fogja ezt alkalmazni, akkor egyszerűen le fogják hagyni a többiek, akik alkalmazzák. Tehát a precíziós gazdálkodásnak van egy gazdasági oka. A másik, amit említettél, a munkaerő, ugye ez mondjuk 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt nem volt olyan égető. Most azt látjuk, hogy a mezőgazdaságban nagyon égető. Nem mennek el fejni. Ki az, aki már el akar menni reggel 4 órakor, fel kell elmenni mondjuk faluhelyre, mert nyilvánvalóan nem a városok közepén vannak ezek a nagy tehenészetek, ahol 1000-1500 tehenet is fejnek naponta mondjuk 3-szor. Tehát nem egy szexi munkahely, mondjuk hajnal 4-től 6-ig állok, vagy 8-10-ig az aknába, utána egy kicsit pihenek, majd jön a déli fejés, utána jön az esti, esetleg amit már nem én csinálok, illetve hát nyilván vannak olyan más üzletágak, mint a baromfi sertéstenyésztés, ahol ugye zárt térben vannak, tehát ide már nehéz munkaerőt találni. Nyilván rengeteg olyan munkaerő kölcsönzésre szakosodott szerviz vagy szolgáltató cég van, aki ezt megpróbálja megoldani. Ezért amit tud, azt mondjuk inkább azt mondom, hogy robotizálja vagy automatizálja.
Most a robot... És egyébként ezeket a szerkezeteket működtetni, az már szexi. Tehát arra könnyebb ember találni, hogy ő felel mondjuk 1500 tehén napi 3-szori megfejésért, egy maga mondjuk, most mondtam valami extrém dolgot, és gyakorlatilag még társaság sincsen, viszont mindent csinálnak a gépek, ez most szexibb?
Hát ez megint egy külön téma lehetne. Mondok egy példát, Szarvas Marad tenyésztésben van egy olyan berendezés, most név nélkül mondom, ami ha lenyeletünk a tejelő marhával, vagy legyen az húsmara, belemegy a bendőjébe, egy olyan szenzor, ami megméri az állatnak a teljes, komplet egészségügyi állapotát, mikor fog az a tehén ivarzani, ugye a szaporodás biológia miatt nagyon fontos, mikor fog elleni, esetleg ez nehéz ellés lesz, percre pontosan mikor fog megtörténni, van-e láb problémája, tehát minden egészségügyi adatot biztosít a gazdának, és azt képzeld el, hogy amikor telepítjük ezeket a rendszereket, akkor ha nem is azt mondom, hogy ellenállás van, de ilyen félsz a rendszer ellen, és nagyon sokszor látjuk azt, hogy amikor van letölt valaki egy applikációt, akkor automatikusan kipipálja az értesítést, nem kérek, köszi, mert hogy azt gondolja, hogy ez így neki nem szükséges. Holott amúgy Nyugat-Európában az állatorvos fel kell, megiszik egy finom kávét, és akkor végignézi az applikációba az adott általa felügyelt, gondozott telepeknek a alarm vagy jelzés listáját, hogy itt lesz 4 ellésem, akkor ide el kell mennem, itt kellene 3-4 beavatkozást, kilistázom, és célzottan, ugye precízen oda megyek. Na, addig Magyarországon ez egy, azt gondolom, hogy talán még nem történt meg az a...
technológia még itt?
Nem is űrtechnológia, mert ugye ezt mindig felszoktam tenni ezt a kérdést, amikor azt mondják, hogy ez bonyolult, hogy amikor mindenkinek szinte már okos telefonja van, vagy mondjuk van egy fejlett autója, ami már annyi gomb van, vagy most már gomb sincs, mert ugye minden érintő kijelzős, hogy azoknak a beállítását, vagy funkcióit, vagy a social media kattingatásait, azt kimagyarázta el? Hol volt erről egy oktatás? Mikor jött egy több órás tréninget tartani erről bárki is? Tehát azt ugye meg tudja tanulni. De azt, hogy ettől jóval egyszerűbb, sokkal egyszerűbb panelrendszerrel dolgozó, mondjuk egy ilyen kis túlzás a tehénből nézzük a történetet kifele, nem kintről befele, ezt nem nagyon akarják megcsinálni. Én azt látom, hogy van egy tulajdonosi nyomás sok helyen, de ez nem tud egyszerűen lemenni a menedzsment irányába. Sokat gondolkoztam ezen őszintén, tehát ez egy olyan kérdés, amiről sokat tudok beszélni, úgyhogy lőjél le, kérlek, te amikor hagyjam abba, de hogy lehet, hogy esetleg féltik a munkájukat? Lehet, hogy esetleg kiderül, hogy az eddigi menedzsment az fekete-fehéren innentől kiderül, hogy rossz volt az irány? Vagy egyszerűen félnek az újdonságtól? Nem tudom, de azt gondolom, hogy a technológus cégeknek, meg akik ezzel foglalkoznak, legyenek legfőképpen az oktatás, az egyetem, ott nagyon-nagyon nagy szerepe van, hogy ezt a szemfelnyitást, meg az oktatási rendszernek az egyáltalán kijuttatását a területre, ezt megcsinálják.
Nagyon izgalmas, hát ez szerintem, nem tudom, a hallgatók ezzel hogy vannak, de ez döbbenten hallottam, hogy lenyelettek a tehénnel egy kütyüt, ami onnantól kezdve küldi a jeleket, meddig? Addig, amíg a tehén él, addig ez működik benne, vagy ez milyen, hogy képzeljük ezt el? Ezt a szerencsétlen állat innentől kezdve együtt él egy ilyen szenzorral, vagy ez a szenzor ez annyira kicsi, és annyira nem okoz neki problémát, hogy észre se veszi?
Hát mondjuk ez egy kétúnyi nagyságú, egy ilyen 100-150 grammos műanyag bólusznak lehetne mondani, nem is tudom milyen szosonyt, hogy mekkora, egy ilyen hengeres test, amit ugye lenyel, ez a bendőjében megmarad, a bendő perisztartika nem viszi ki, és ugye van benne szenzor, tehát hőmérséklet szenzor, van benne egy giroszkóp, meg van benne egy pH-mérő, tehát tudjuk a bendőnek a exakt állapotát ugye mérni. Egy tejelő tehenészetnél, tejelő tehénnél a bendő onnan indul ki minden, ha azt jól karban tudod tartani, az állatot tudod etetni, a különböző élettani folyamatok nem borulnak föl, azt szokták mondani, főleg ezek a, szokták látni biztos a hallgatók, ezek a fekete-fehér tejnek, a Holstein Friesenek, ezeket gyakorlatilag nagyon nehéz életbe tartani, úgyhogy ugye termeljen, mert egy önfeláldozó marha fajta, tehát gyakorlatilag, hogyha rosszul takarmányozunk, akkor egyszerűen elhasználja a kalcium tömegét a csontokból, és azért csúszik szét a lába, meg egyebek, mert ugye nem lehet normálisan takarmányozni, és ugye ez egy művészet, ez nagyon precíz, tehát már maga az, hogy hogyan takarmányozunk ezt a fajtát, maga ez egy precíziós gazdálkodásnak, a biológiájának a csúcsa, és nyilván ugye minden adat, ami származik, az onnan kijön is, hogy meddig él. Hát ugye ezek 5 évig bírják ezek a bóluszok. Most jelenleg Magyarországon a úgymond laktációs átlag, ami egy standard, mi ezt úgy használjuk, ameddig a tehén ugye tejet termel, az 2,2. Tehát 2,2 évnyi életet él nagy átlagban a tehén, tehát a vágóhídra úgy kerülnek el, hogy a bendőjéből olyan bóluszokat vesznek ki, amik még 3 évig tudnának adatot adni. Tehát hamarabb halnak meg a tehenek, különböző betegségek vagy kényszervágás miatt, mint hogy a bólusznak lemerülne az elem.
Egyébként, miközben ezt mesélted, egyik oldalról hát az állatvédő megszólalt bennem, hogy szegény állatokat ennyire kizsákmányolni, másik oldalról viszont az jut eszembe, hogy ennél egyszerűbben tudni azt, főleg ha nagyon sok állat van egy telepen, hogy mindegyik jól van, meg ugye azt is hallottam, hogy ezek a különböző fejűgépek, vagy hát fejű robotok igazából ma már, amik működnek, ezek sokszor a tehénnek kellemesebb környezetet biztosítanak, mint annó az ember, aki egyenként kézzel állítólag finoman fejte őket, mert hogy ugye a gép az be van állítva egy, ezt egy professzortól hallottam itt, hogy ne féltsük a teheneket, mert sokszor repetázni visszamennek a fejűgépbe.
Igen, tehát amikor indul a idézővel indult régebben ugye a fejűház, beindult a rendszer, annak volt egy hangja, akkor már náluk beindult a pavlovi reflex. Hát az első kérdésedre válaszolni, azt gondolom, hogy ugye az állatok zaklatása és vizsgálata, és mondjuk rektális vizsgálata, hogy bármilyen törése nélkül tudunk adatot nyerni belőlük. Most az, hogy egy tehénnek van egy hatalmas nagy bendője, amit el sem tudnának képzelni a hallgatók, hogy az amúgy mekkora egy 800 vagy 600 kilós állatnak, gyakorlatilag a fermentora, abban egy ilyen kis aprócska dolog az elfér. Amúgy is van benne sok minden más bendő, mágnestől kezdve egyebek, úgyhogy hogyha se összeszed mást, akkor ne legyen baj, ne lyukadjon ki. Tehát ott tárolgatnak dolgokat a takarmány mellett, sok mindent. De viccet félretéve, az, hogy azt azért ne felejtsük el, hogy ezek haszonállatok. Bennük van a nevükbe. Tehát nem társállatok, nem keftelésből tartottuk őket, vagy tartjuk őket, hanem azért, hogy hasznot hozzanak nekünk, és jelen esetben a tejelő tehenészetben a tej az a haszon. Tehát mindenki arra próbál fókuszálni, hogy az adott állománytól a lehető legkevesebb pénzből a legtöbb tejet nyerje, és esetleg hosszan, tehát hogy elnyújtsa ezt a laktációs görbét, hogy ne halljanak meg a tehenei, csúnya szót mondok, ne essenek ki a termelésből, talán ez piszibb, ilyen rövid idő alatt, hanem tovább lehessen ugye fönntartani a termelést, és hát nyilván a fejőgépeknél is nagyon-nagyon be vannak állítva azok a vákumszint, a pulzációs szám, hogy hogyan illeszkedjen a fejőguminak a puhasága, meddig csúszson föl a bimbón, hogy ne okozzon hiperkeratózis, tehát ebből ez reggelig tudnám mondani, a fej és amúgy az egyik kedvenc szakterületem. Én azt gondolom, hogy a mai tehenészetekben, nagy tehenészetekben a tej minősége az sokkal-sokkal magasabb szinten van és kontrolláltabb, mint annó, amikor elnézést azt mondom, Marika néni leült, és akkor éppen, hogy megfejte a tehenet.
Kis vizes rongyal körbe törölgette.
Igen.
Mert tulajdonképpen akkor a betegségek is nehezebben terjednek, hiszen meg lehet őrizni azt a tisztaságot, azt a fajta, nem azt mondom, hogy sterilitás, de hát gondolom azért minél tisztább egy ilyen környezet, annál nagyobb biztonságban vannak ezek az állatok.
Hát hogy ne, hát nyilván a tartástechnológia, ugye azt szokták mondani, hogy egy modern telephez négy dolog biztosan kell, hogy kell jó takarmány, kell jó genetika, kell jó tartástechnológia, és kell egy menedzsment. Egy jó barátom azt mondta, hogy még három dolog kell, beton, beton és beton, mert ugye ez tartja amúgy tisztán a területet, a közlekedő utak, ahol a traktor jár, ahol a pótkocsikkal húzzák, tehát hogy ez tiszta, akkor minden tiszta. Mert nyilván a trágya technológia az már megoldja azt, hogy ne feküdjön a tehén a saját ürülékébe, ők már vannak olyan helyek, ahol vízágyas matracokon fekszenek, ilyen szép szalma pellettel aláalmozva, van, aki éppen homokon fekteti a teheneit, de maga a hely, ahol pihennek a tehenek, ahol kiérődhetnek nyugodtan, amíg a két fejés közötti idő eltelik, az abszolút azt gondolom, hogy egy magas szintű high-tech és kényelmes nekik, és nyilván a közlekedő utakon ott pedig elvégzik a dolgokat, itató környéken, amit ugye automata trágya lehúzók, vagy bármilyen rendszer is, öblítéses rendszer megold, úgyhogy wellness hotelbe laknak, mondhatjuk azt, egy komoly istálóba telnek, igen.
Na most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után beszélgetünk még ezekről a wellness hotelekről, meg egyebekről is. Vranovics Károllyal, az Alphavet ZRT Agrár és Biotechnológiai Divízió igazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.